akkor még egyszer mondom, Pál levele a rómaiakhoz, 16. rész és a 3. verstől olvasom, és az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. A Pál levele a rómaiakhoz, 16.3. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házunkban lévő gyülekezetet is idáig. Isten, köszönjük a te igédet, és köszönjük, hogy minden pici részletében is nagy mélységek vannak elrejtve. Hálát adunk a bizonyságokért, ami benne van, a tanításokért, a bátorításért. Most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk, hogy szólj hozzánk a mai napon. Amen. Ez most a látszat ellenére nem a római levélnek a sorozatából van, hanem most ennek a hónapnak a témája az megújulás Jézus Krisztusnak a képviseletében. És annak kapcsán szeretnék beszélni erről a két emberről. A legtöbben ismeritek, de azért majd kicsit bemutatom őket, ugye Priszka és Akvila. Ők egy házas pár. Az ő életükön keresztül szeretnék egy-két nagyon fontos dolgot bátorításul mondani. Amikor az jut eszünkbe, hogy Jézus Krisztus képviselete, akkor nem tudom, mi az, ami bennetek így elsőre úgy följön így reakció. Tehát azt mondjuk, hogy na, bizonyságtétel az Úrról, vagy Krisztus képviselői vagyunk. Mi az első dolog, ami gondolatotok van? Szeretet? Más valaki? Nem figyeltél kérdésre. Hát ez nagyon szép dolog tőled, már hogy szóltál, és akkor meg elmondhatom még egyszer, mert lehet, hogy mások is vannak így. Tehát a kérdés, hogy amikor meghalljátok ezt, hogy bizonyságtétel Krisztusról, vagy pedig, hogy Jézus Krisztus képviselete, ez a mi feladatunk, akkor milyen reakció az első, amit éreztek, vagy ami bennetek van? Bátornak kell lenni. Aztán? Igen, tehát hogy mit kell elmondani. Aztán? De én most olyasmit kérdeznék, ami úgy...
Az életünket, nem?
Aha. Tehát mondjuk, hogy az életünket, csak most olyanokat mondtok, ami tulajdonképpen inkább a tudomány, ami a fejünkben van, hogy na mit kell, ugye, miről szól ez. De én arra vagyok kíváncsi, hogy a testetekben mi játszódik el. Tehát meglátok mondjuk egy medvét, amik rám támad, akkor megrettenek. Hogyha meglátok egy szép hegyet, akkor ámulom, hogy jaj, de szép, meg ilyesmi. Tehát, hogy mi az a érzés, ami bennetek ilyenkor megmozdul. De jók voltak, amit mondhatok, csak most inkább az érzésre. Akkor ezt halljátok, hogy bizonyságtétel Krisztusról. Aha. Tehát akkor te úgy mondod a bátorságot, hogy hú, ez bátorság kell. Akkor így, nem? Aha, tehát akkor rögtön egy fiohász, hogy Istenem adjál bátorságot. Aha, jó, más valaki? Tehát, hogy töltsön be a lélek. De ez már megint csak a tudomány. Tehát amit érzel, ami az első érzésed, arra vagy kíváncsi. Berni? Látom az arcára írva, de azért megvan, mit mond. A félelem, ott van. Attila?
Aha. Uh-huh.
Aha. Köszönöm. No, kicsit összefoglalva, bár nem mindenki mondta, de mondhatom azt, hogy amikor ezt meghalljuk, akkor egyrészt van bennünk egy nagy izgalom, hogy hú, itt van a lehetőség, másrészt azért van bennünk egy kis júj érzés is, hogy most akkor ebben én hogyan is tudok helytállni, meg stb. Na, azért kérdezem ezt, mert amikor erről van szó, hogy képviselet, akkor lehet, hogy eszünkbe jut talán ez is, hogy hát azért én nem vagyok egy Billy Graham, hogy most én elmondjam ugye az evangéliumot, vagy én nem is vagyok olyan nyitott, én hogyan egyáltalán olyan nehezen kapcsolódok emberekhez, tehát sok-sok félelem dolog is elő tud jönni. És azért mondom ezt nektek, mert ma egy olyasmi dologról szeretnék beszélni, ami nem nehéz. Másik oldal azért nehéz, de nem abban az értelemben nehéz, tehát nem kell hozzá semmilyen végzettség, nem kell hozzá hosszú élet, nem kell hozzá, hogy már régóta keresztények legyünk, nem kell hozzá az, hogy nők legyünk, vagy férfiak legyünk. Tehát igazából semmi nem kell hozzá, mindenkinek megy, vagy mehet. Tehát egy egyszerű dolog. A Krisztus képviseleténél olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindenki számára lehetséges. És akik itt ültök most a terembe, és velem együtt itt vagyunk, tulajdonképpen teljesen egy módon indulhatunk ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk ezt megvalósítani. Ha emlékeztek, nemrég volt igehirdetés a boldog mondásokról, ott is ilyen dolgokról volt szó, hogy tulajdonképpen a boldog mondásokban megfogalmazott dolgok, például az, hogy sírni, nem tudom, hogy ki az, aki, vagy kik azok, akik úgymond jobban tudnak sírni, a gazdagok, vagy a szegények, vagy a műveltebbek, vagy a kevésbé műveltek. Igazából bárki tud, hogy? Nők. Igen, ebben azért van valami, amikor hazajön a feleségem nőkörül, akkor megkezdem, hogy nagyon sokat sírtatok, de ez csak gonoszkodás, tehát a férfiak is tudnak sírni, csak legfeljebb nem annyira látszik. De hogy értitek, hogy mindenkinek ugyanolyan esélye van. Tehát nem olyan dolgokat mond az Úr, ami azt mondanám, hogy na hát ez nekem nem adatott meg, hát persze valakinek megadatott, hogy ő akkora nagy szolgálattevő, de én nekem nem. Mik is ezek a dolgok? Itt rögtön Pál, amikor Akviláról és Priszkáról beszél, megemlít négy dolgot, ami miatt ő kiemeli ezeket az embereket. Az egyik, azt mondja Pál apostol, hogy munkatársaim Krisztusban. Munkatársaim Krisztusban. Hát, kinek is voltak ők a munkatársai? Pál apostolnak, aki azért hát nem akárki volt, mondjuk úgy, hogy a Bibliában az első 10 ember között talán ott volt, hogyha meg akarunk említeni nagy embereket, és ezek az emberek Pálnak voltak a munkatársai. Egyik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy kik lehetünk más embereknek, akiknek van nagyon nagy szolgálatuk van, vagy akik látványosak, de hogy kik lehetnek az ő munkatársai. Ezek az emberek nagyon egyszerűek voltak, ők lehettek Pálnak a munkatársai. Tehát tulajdonképpen a Biblia megemlíti őket, de nem csináltak semmi extrát, de mégis Pál azt mondja, hogy ők az én munkatársaim voltak, és valahogy benne voltak Pál szolgálatai. Nem tudom, tud valaki olyan emberekről, aki mondjuk Billy Grahamnak a munkatársai voltak? Ilyen segít, aki vitte a bőröngyét, vagy... Aha, jó, hát igen, aztán még név szerint esetleg. Aha. Igen. Igen. Szerintetek őket úgy mindenki ismeri Magyarországon? Tehát így. Ugye? Mondjuk a Billy Grahamet sem ismeri mindenki, de azért azt, tehát hogy ők munkatársai voltak egy nagy embernek, aki keresztül sok mindent végzett az Úr, de mégis az, hogy ő ezt meg tudta tenni, ő nekik ott kellett lenni. Tehát ez az egyik dolog. Aztán a másik azt is mondja, ja igen, van olyan ember szerintetek, aki senkinek nem tud a munkatársa lenni?
Persze,
de hogy akinek kell ehhez műveltség, hogy valakinek a munkatársa legyünk, vagy kell, hogy nők legyünk, vagy férfiak, vagy fiatalok, vagy idősek, vagy nem. Ez mindenkinek lehetőség. Az egy másik dolog, ami igazad van, hogy azért kell érte tenni dolgokat. Na a másik, amit mond Pál, hogy ők az életemért saját fejüket kockáztatták. Hát ki az, aki kockáztathatja a saját fejét más emberért? Ezért egyetemet kell végezni esetleg? Nem kell. Vagy ez kinek adatik meg? Hát mindenkinek. Persze mondtam, hogy egyrészt könnyű, másrészt nagyon nehéz. Majd erről is szeretnék egy kicsit beszélni. Aztán azt is mondja Pál, hogy ő nekik az ő életükért hálásak, vagy hálás a pogányok valamennyi gyülekezete is. Valami módon a gyülekezetek ismerik őket, mert nem sokat tudunk róluk. Majd mindjárt meg fogjuk nézni az életüket. Sok embert befogadtak, úgymond istápoltak, segítették. Tudjuk ezt mit csinálni, hogy valakit fölkarolunk? Vagy van olyan ember, aki esetleg senkit nem tud fölkarolni? Nincsen. Igen. Mindenki tud valakinek segíteni még. Ezek az emberek is rengeteg embernek segítettek. És végül még egy dolog, azt mondjuk itt, hogy köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akiknek a házukban levő gyülekezetet is. Hát ne egy olyanra képzeljünk, hogy 150 fős gyülekezet volt a házukban, nem. Megnyitották az ajtajukat. Szerintetek ki az, aki meg tudja nyitni a ház ajtaját? Ez egy különlegesen nehéz dolog? Akinek van háza, ugye? Nem tudom, valakinek esetleg beszorult az ajtaja, mert az esetleg most tényleg nem tudja megnyitni. De egyébként ez nem egy borzasztó, nehéz. Bár én mégis azt veszem észre, hogy azért nem is olyan könnyű. De nem kell ehhez se egyetemet végezni, nem kell ehhez se már régóta kereszténynek lenni, hanem az ember csak fogja, kinyitja az ajtaját, és azt mondja, hogy gyere be. Persze, nincs jól kitakarítva, nincs éppen kaja, vagy kosz van, akkor ez olyan akadályokat gördít, hogy mégsem tudjuk megnyitni a házunk ajtaját. No, tehát ezekről szeretnék beszélni, de nézzük meg egy kicsit az életüket. Az apostolok cselekedeteihez szeretnék lapozni, és ott a 18. részből olvasom. Ezek után Pál eltávozott Aténból, és Korintusba ment. Pál Aténba mit csinált? Teljesen sikerek, alapított legalább 20 gyülekezetet, úgy ment, hogy fú, fantasztikus. Ez volt Aténba? Attila mosolyog.
Nem
sikerült. Tehát szerintem Pál valahogy így lógott az orrát, mondta, hogy hát ez előtt össze megpróbálkozok másnak, ez nem biztos, hogy pont így volt, de nem volt egy nagyon feldobott állapotban, és megérkezett Pál Korintusba, és ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval. Rögtön egy kérdés, kivel lehet találkozni? Hát ez egy jó válasz, de erre minden igaz lehet. Tehát, hogy igen? Aki nem csak otthon ül. Igen. Tehát ha valaki például fizikailag állandóan otthon van, és sehova nem megy, akkor vele elég nehéz találkozni. De most ez fizikailag és lelkileg kivel lehet találkozni?
Aki nyitott.
Hát aki nyitott valamilyen módon. Tehát ezek az emberek, egyébként az egész életükből lehet látni, hogy ők lehetett találkozni, lehetett szóba elegyedni. Pál találkozott velük, és azt olvasuk itt tovább, hogy aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, egyébként ez az a Claudius, aki tegnap itt a Szombathelyen azon a bigán végigvonult, legalábbis próbálta, hogy a polgármester, vagy nem tudom, ki játsz az Claudius, tehát az a Claudius, akiről itt szó van, akit itt ünnepünk, mert ő alapította Szombathelyt, és hát mellesleg még Londont is egyébként pont ugyanakkor. Tehát elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Támozzék Rómából. Tehát egy idős szombat és London. Szerintetek mit szólnátok hozzá, hogyha hoznánk most hoznánk valaki egy rendeletet, hogy mit tudom én, itt mindenkinek pakolnia kell, és mondjuk egy 1600 km-ről városba el kell költöznötök. Ugráltok, hogy de jó. Vagy mi lenne a... Hát, jobbjára ezt tudnánk tenni, de mi lenne a lelkiállapotok? Mert ez a Priszka, meg ez az Akvila, ez egyébként a Fekete-tenger déli része, nektek mutatva mondjuk itt van, és hát mondjuk itt van valahol Róma, ide költöztek, és akkor innen pedig kiutasították őket, és úgy voltak ott Korintusba. Úgy néz ki, hogy nem voltak ezek az emberek megkeseredve, hanem érték az életüket, ami adatott az Istentől. És azt mondja, Pál csatlakozott hozzájuk. Hát kihez lehet csatlakozni? Hát, aki jelen van, igen. Aki? Aha, tehát aki hajlandó. Aki elfogad minket. Tehát tulajdonképpen egy ilyen sündisznó állásba helyezkedett ember, ez nem nagyon lehet csatlakozni, nem? Tehát, hogyha úgy tényleg úgy mindenki, mindenhol tüskék, kicsit próbálkozik az ember, aztán ott hagyja, mert most... Nem tudom közel menni. Ezekhez az emberekhez lehetett csatlakozni. És aztán azt olvassuk tovább, És mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Ezek befogadták, ezek az emberek Pált. Egyébként azt a Pált, aki valószínűleg nem volt éppen akkor a csúcson, szüksége volt társakra, segítőkre, és úgy néz ki, hogy a Biblia kiemeli ezt a két embert valamiért. Valamiért, hogy valami értékeset tettek. Aztán utána a 18. versben pedig ezt olvassuk, Pál még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott, Priscillával és Aquilával együtt. Hát úgy néz ki, hogy ez a Priscilla meg az Aquila, ez elkísérte Pált. Nem tudom, én sokszor szoktam utazgatni, és mindig szoktam mondani a tesóknak, hogy hát megyek a Tapolcára, a Plántásban, négy hely, lehet jönni. És hát mindig nagy logisztikai feladat, hogy ezt a sok jelentkezőt valahogy összerakjam, hogy akkor ki fog jönni, ki az, akinek azt mondja, hogy hát sajnos nem lehetsz. Hát sajnos nem így van, hanem hát időnként elkísérnek engem, de nem szoktak valahogy. De most nem azért mondom ezt, hogy bárkit is megróljak, mert például Antal Sanyi szokott menni Romániába, nem tudom mit szólna, holnap mondaná, hogy te Laci, megyek Romániába, nincs kedved elkísérni engem, olyan jó esne egy kis beszélgetés. Hát mondom, hát Sanyi, annyi dolgom van, meg nem tudom. Hogy úgy néz ki, hogy ezek az emberek, ezek azt nézték, hogy hogyan tudnak valahogy így segíteni másoknak. Elmentek Pállal. Aztán, utána picit később még olvassuk azt is, hogy eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesnek tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Aquila és Priscilla nem csak Pált fogadta be, aki valami nagy ember volt, hanem például ezt az Apollóst is befogadta, és tanították őt. És aztán egyébként Korintusban is lett, a házuknál gyülekezett Efezusban is, Rómában is, tehát egy ilyen család volt. De egyébként nem tudunk róla semmit, sátorkészítők voltak, és szerették az Urat nagyjából. Ilyen volt ez az Aquila és a Priscilla. Az egyik dolog tehát, amit szeretném, hogy megjegyezzünk, hogy ha Krisztus képviselői akarunk lenni, akkor nem biztos, hogy ott kell keresnünk, hogy most nekünk ki kell menni az utcára, és mindenkit meg kell téríteni, vagy hatalmas predikációkat kell mondani, vagy nem tudom, milyen nagy szolgálónak kell lennünk. Amit négy dolog van, az első, de azt mondja, hogy munkatársak lehetünk valakinek. Segíthetünk valakinek. És ez az egyik, amit szeretnék kérdezni, hogy te, kinek vagy a munkatársa? Ugye a munkatárs az azt jelenti, hogy valaki csinálja a melót, ő van az élen, úgymond, és te pedig segítesz neki, viszed a bőröngyét, támogatod anyagilag, stb. Lehet, hogy a te neved sehol nem lesz fölírva, senki nem fog rólad hallani, de mégis dolgozol valaki mellett, és úgy néz ki, hogy Isten ezt megbecsüli. És hogyha te egy ilyesmit teszel, ha te munkatársa vagy valakinek, akkor ő, az Isten ezt azt mondja, hogy igen, ez értékes. Ez egy értékes dolog. Kérlek, hogy gondolkozz el, hogy vagy-e valakinek így munkatársa, segítőtársa, aki úgy alá dolgozol, és időnként segítesz neki, hogy még jobban menjen az ő szekere a szolgálatba. Aztán a másik dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy ezek az emberek ugye nem csak Pál munkatársai voltak, hanem a fejüket kockáztatták Pál életbe maradásáért, vagy életéért. Most itt persze mondhatjuk, hogy hát azért ez nagyon nagy dolog, hogy az életemet kockáztasson, de úgy tenném fel a kérdést, hogy képesek vagyunk-e föladni az életünkből dolgokat azért, hogy mások megmeneküljenek, hogy másoknak jobb legyen. Például képesek vagyunk egy kis időt odaadni az életünkből, vagy esetleg akár az előmenetelünket hátráltatni, azt mondani, hogy bár nekem az lenne a legjobb, ha ezt csinálnám, de most ő érte ezt, föl kell adnom, mondjuk egy munkahelyen kiállok valaki mellett, aki éppen nem olyan népszerű, és ha kiállok mellett, akkor engem sem fognak mondjuk előreléptetni, vagy nem tudom. És egészen odáig, hogy képes vagyok-e tényleg annyira áldozni az életemet, hogy azt mondja, hogy akár még valakinek az életért az én fejemet kockáztatom. Most nem ilyen időket élünk, de olyan időket élünk, hogy azért nem olyan könnyű föláldozni dolgokat. És szeretném azt mondani, hogy Isten előtt úgy néz ki, hogy ez a dolog kedves. Ez megint nem egy olyan, hogy nincs is itt leírva, hogy mit csináltak, hogy megtámadta az oroszlán Pált, és akkor Akvila karddal nekilátott, és leszúrta, és stb. És ez leírva, hogy mi történt. Valószínűleg Pált a tanításai miatt üldözték, vagy éppen egy olyan helyzetben volt, ahol ha mondjuk valaki adott neki egy támogatást, akkor az életével játszott. Nem tudjuk pontosan. De az a kérdés, hogy én képes vagyok-e ilyesmire. Mert Isten előtt ez kedves dolog, ha kiállok valaki mellett. Aztán a harmadik dolog, hogy, még itt egy gondolat, hogy nehézségbe mindenki kerülhet, és kerülhetünk azért nehézségbe, mert mi voltunk a buták, kerülhetünk külső dolgokból a nehézségbe, de ez ilyen értelemben mindegy, hogyha te odamész valakihez, és fölsegíted, és áldozatot hozol, ez kedves az Istennek. Én személyesen tudok sokakat mondani, aki az én életemben mellém állt, amikor nagyon nehéz volt, és azt gondolom, mindannyiunknak szüksége van erre. És Isten azt mondja, hogy ez kedves dolog, és ezt kéri. És hogyha te ezt teszed, akkor te tulajdonképpen Krisztust képviseled ebben a világban. Aztán a harmadik dolog, amit említ Pál, hogy úgy mondanám, hogy ez az Akvila és ez a Priscilla, ez mindig valakit maga mellé akart venni, és úgymond istápolni akarta. Ott volt Pál, aki éppen egy nem jó helyzetben volt, nem volt neki hol lakni, ott volt Apollós, akinek valószínűleg lakni se tudott hol éppen, de legalábbis az igében hátrányos volt, hogy ők úgy voltak, hogy valahogy mindig volt egy pártfogoltjuk. Van-e neked pártfogoltod? Van-e neked olyan ember, aki tudott, hogy Isten valamiért rád bízta, és segítesz neki? Azt mondja Isten igéje, hogy az, hogy te Krisztus képviselője vagy, az például ezt is jelenti. És ki az az ember, aki nem tud senkit pártfogolni? Tudok ilyet mondani? Hát aki mondjuk iskolába jár, annak mondom, hogy az iskolában mindig vannak, akiket csúfolnak, mindig vannak, akik nehezen tanulnak valahol, mindig oda mehetsz valakihez, és azt mondhatod, hogy te pártfogod. A munkahelyen mindig vannak olyan emberek, akiket éppen ki akarnak csinálni, aki éppen nagyon nehézségben van. Lehetsz te, aki oda állsz mellé, a gyülekezetben, vagy bárhol, a baráti körödben, mindig oda mehetsz azokhoz, akik szükségben vannak. És ennek az ő életükben az volt a következménye, hogy aztán azt mondja Pál, hogy az összes gyülekezet hálás volt az ő szolgálatukért. Amikor majd találkozunk az Úrral, akkor úgy elgondolkoztam, hogy hát talán miket fog kérdezni az Úr, amiket elrontottam. És akkor fölmerült egy ilyen, például meghívtam valakit, és hát nem sikerült jól a kaja, és akkor az Úr elővesz engem majd ott, és azt mondja, hogy te figyelj, hogy ilyen jobbat is főszedtél volna. Vagy esetleg nem volt rendesen kitakarítva, majd az Úr elővesz engem és mondja, hogy hát ezzel jobban is kitakaríthattál volna, vagy nem volt elég szép az abrosz, vagy nem volt elég jó autóm, és ezért nem tudtam szegényt egy jó autóval hazaszállítani. Ilyeneket fog mondani az Úr?
Nem.
Hát biztos nem. Ez őt nem érdekli szerintem, most bocsánat. Nem érdekli. Az érdekli őt, hogy, és azt szerintem tuti, hogy el fog majd hangzani, hogy te figyelj, ott volt valaki szükségbe, és te nem segítettél neki. Hogy volt ott valaki, aki rád volt bízva, és te nem hajoltál le hozzá. Hogy úgy néz ki, hogy Isten előtt ezek a fontos dolgok. Nem tudom, ismertek Omri királyt? Valaki? Omri. Megnéztem az interneten, ez egy zsidó király volt, mit ír róla a világi információ. Uralkodása alatt az ország megerősödött. Jó. Moáb országát leigázta, és adót fizetett vele, Föníciával pedig szövetséget kötött. Fiának Akhábnak a tűroszi király lányát vette feleségül. Ő alapította meg Szamáriát, és az ország fővárosát a korábbi Tircából ide tette át. Szamária központja a dombtetőn álló palota negyed volt. Palotát és körülötte levő udvart védőfallal látta el. És a város további kiépülése utódainak uralkodásához kapcsolódott. Milyen király volt ez az Omri?
Sikeres
volt, nem? Egyébként az ő idejében volt a legnagyobb Izraelnak a területe. Egy jó kis ember kell lehetett. Nem egy komoly, komoly. Na most felolvasnám nektek, hogy a Biblia 1 Királyok 16-23 mit is írt, tehát hogy Isten hogyan vélekedik erről a király, erről a királyról, Omriról. Ászának, Júda királyának a 31. évében lett Omri Izrael királya. 12 évig, 6 évig Tircában uralkodott, akkor megvette Samária hegyét, Semertől 2 talentum ezüstér, majd beépítette a hegyet, és elnevezte azt a várost, amelyet épített Samáriának, a hegy urának, Semernek a nevéről. De Omri azt tette, amit rossznak lát az Úr, rosszabb volt minden elődjénél. Mindenben Jerobámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amelyel vétekbe vitte Izrael, hiába valóságokkal bosszantva az Urat, Izrael Istenét. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghez vitt, meg vannak írva Izrael királynak történetéről szóló könyvbe. Hát akkor most mi van? Voltak más királyok is, ahol nem volt olyan nagy az ország, meg nem épített várfalat, meg nem tudom micsodát, de Istennek meg tetszett. Azt szeretném mondani nektek, hogy tehát Isten egész más szemmel nézi az életünket, és hogy most, akik itt vagyunk mindannyian, Isten úgy néz ránk, hogy mi tudjuk képviselni Krisztust ebben a világban. És senki nem mondhatja azt, hogy hát mi nem tudjuk, mert hát most kik vagyunk, mi még egyébként csak egy porszem vagyok, nem is oszt vagy szólsz, hogy egyáltalán itt vagyok a világban, hanem Isten azt mondja, hogy őt nem érdekli az, hogy valaki király vagy mekkorákat tud építeni, vagy milyen nagy tehetsége van. Őt az érdekli, hogy te képviseled őt a hétköznapokban. Tudsz esetleg valakinek a segítőtársa lenni? Hát persze, hogy tudsz. Tudsz esetleg valamiről lemondani az életedbe azért, hogy másnak jó legyen? Hát persze, hogy tudsz. Tudsz esetleg istápolni valakit, aki még nálad is rosszabb helyzetben van? Hát persze, hogy tudsz. És itt van még az utolsó gondolat Akviláról és Priszkáról, erről a házaspárról, hogy a házukban vagy mindig volt gyülekezet. Mindig megnyitotta a házát. Nem tudom, hogy ki az közületek, csak egy készfeltételt szeretnék kérni, akinek a hívő élete elején volt egy olyan hely, ahova egy család, ahova úgy tudott járni házi csoport, vagy igét olvasni. Volt egy ilyen közöttetek. Én is ilyen vagyok egyébként. Hát elég sokan vagyunk, ugye, akik így vagyunk. Hogy, tudjátok, ez az kellett, hogy valaki megvissza a házát. És jó egyébként az imaházba összejönni, az egy nagyon jó dolog, de én nekem az a tapasztalatom, hogy házi csoportot nem lehet imaházba tartani. Ott nincs senki otthon. Az nem egy otthon, abban az értelemben. Persze egy jó hely az imaház, értitek, csak hogy mégis, hogyha valaki megnyitja a házát. És ezek az emberek, ezek megnyitották a házukat, és így képviselték az Urat. És nézzétek meg, bekerültek a Bibliába. Ott van Akvila és Priszka. Ott van Omri, a nagy király, aki nem tudom mekkora a dolgokat művelt, hőstettei voltak. És Isten azt mondja, hogy nem tetszik ez a dolog. De itt van Akvila és Priszka. Hogy szeretném, ha az maradna mindannyiunkban, hogy Isten számára szükségesek vagyunk. Ő szeretne szolgálni felénk, és ő akarja, hogy ezeket a dolgokat tegyük, és így tudjuk képviselni őt. Jézus is ezt tette, hogyha belegondoltok. Az első, hogy mondhatom azt, hogy Jézus a mi munkatársunk. Valaki azt mondja, hogy nem, valaki igen. Igen, ilyen rossz, nem már rossz dolog, hát most van, Jézus az én munkatársam, nem is az a dolog. De képzeljétek el, Szombathelyen éppen Nevroszki Attila tett bizonyságot arról, hogy elvesztette a rendszámját, és az Úr megkereste neki. Hát most nyaraláson volt, nem találta, és az Úr volt, aki megkereste neki a rendszámját. Most akkor ki volt a munkatársa Attilának? Ki cipelte a bőröngyét? Hát az Úr. Igen, de ez most más. Most az Úr volt a munkatársa. Jézus megalázkodik, Jézus azzal is megalázta magát, hogy eljött erre a földre, és időnként a mi munkatársunk. Példát ad abból, hogy hordozza a mi bőrünk. Hányszor tapasztaltátok azt, hogy valamit elfelejtettetek, nem úgy, és hát nagy szolgálatotokba, és aztán utólag vettétek észre, hogy volt valaki, aki egyengedte a ti útjatokat. Az Úr. Ő a mi munkatársunk, ő példát ad ebből. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk úgy kell gondolni rá, hogy ő a mi munkatársunk, és mi dirigálunk rá. Ő a mi dirigálunk neki. Ő a mi önkéntes munkatársunk, és időnként ott van mellettünk, És olyan kegyelmes, hogy kiigazítja a dolgokat, amiket mi elrontunk. Aztán mondhatjuk-e azt, hogy az Úr kockára teszi a mi életünkért az ő fejét? Hát dehogy nem. Ez volt az ő küldetése. Hát ezt tudjuk, hogy ő ezért jött, hogy az életét adja értünk, és ebben is példát mutatott nekünk, és ezt el is mondta egyébként a tanítványoknak, hogy igazából az igazi barát az az, aki még az életét is adja a barátaiért. Jézus ebben is példát adott, hogy ő az egész életét, mondjuk úgy, hogy kockára tette azért, hogy nekünk segítsen. Aztán mondhatjuk-e azt, hogy az Úr is tápolt bennünket, egyengedte az utunkat?
Igen.
Hát persze, hogy mondhatjuk. Ezt már könnyebben mondhatjuk, hogy ő ott van velünk, és még akkor is, amikor a saját hibánkból, vagy úgy van, hogy amikor mi hibáztunk, akkor azt mondja az Úr, hogy hát fia, magadok csináltad, ód meg. Mondhatjuk ezt, hogy az Úr igen? Nem mondhatjuk. Persze időnként megadja nekünk hogy azért kicsit lássuk be a dolgokat, de hogyha engem az Úr nem hozott volna ki azokból a bajokból, amikbe magam miatt kerültem, hát akkor már sehol nem lennék. Ő tekintet nélkül arra, hogy most mi van velünk, ő akkor is szolgál felénk. És mondhatjuk azt, hogy az Úr megnyitotta az ő lakhelyét előttünk.
Igen.
Hát persze. Ott van a mennyben azt mondja, hogy ő építi a mi házunkat, építi, készíti a mi utunkat, már most befogadott bennünket. És az Úr Jézus Krisztus példát adott nekünk, és ő azt mondja, hogy ha mi képviselni akarjuk őt, akkor nem arra kell gondolnunk, amikor azt mondjuk az Úr Jézus képviselt, hogy hú, összeugrik az összes gyomrom, hogy most ki kell menni az utcára, meg kell szólítani idegen embereket, és el kell mondani az evangéliumot. Persze ez jó dolog, nem mondom, hogy ezt nem szabad, de ne erre gondoljatok, hanem gondoljatok arra, hogy munkatársai vagytok valakinek, hogy az életetekből valamit föláldoztok azért, hogy neki jobb legyen, hogy valakit segítetek, istápoltok, és hogy megnyitjátok az otthonotokat, és ha ezt csináljátok, akkor Istenek a munkatársai vagytok. Arra hívlak most benneteket, hogy ha egy kicsit ebbe a képviseletbe mondjuk picit úgy megfásultunk, vagy esetleg azt mondjuk, hogy talán nem jött össze, vagy nem is tudom, föladtunk belőle dolgokat, akkor tekintsetek erre a házaspárra, és nézzétek meg, hogy Isten milyen megbecsüléssel van feléjük, és hogy mennyire magasra emeli őket, bár a hőstetteik nincsenek felsorolva, hogy mit tudom én, 100 hőstetet tettek, és ezért szereti őket az Úr, hanem csak egyszerűen ezeket a dolgokat csinálták. És hogyha van bennetek keserűség, ha van bennetek föladás, vagy bármi, akkor most menjünk oda az Úrhoz, és mondjuk azt, hogy Uram, hát ezt én nem akarom. Hát én szeretnék úgy lenni, mint Priszka és Akvila, akiket ugyan kiutasítottak Rómából, de ők akkor is azt mondták, hogy ők akkor is az Urat fogják. Bárhova kerültek, az Urat képviselik. És még egy dolog, hogyha úgy vagy itt most, hogy még nem adtad át az életedet Krisztusnak, mindig föl szokott merülni a kérdés, hogy miért érdemes kereszténynek lenni. És akkor ugye nehéz erre válaszolni, mert hát ugye, ha mondunk sok olyan jó dolgot, hogy akkor biztos, hogy egészséges leszel, az Úr minden bajtól meg fog óvni, meg stb. Ezek szépek, csak nem igazak ezek. Viszont én szeretnék most ennek kapcsán mondani nektek 4 dolgot, hogyha aki gondolkozik, hogy Krisztushoz akarja kötni az életét. Az egyik, hogy kapsz egy olyan társat, mint az Úr Jézus, aki adapszódom még a rendszámtábladat is megkeresi, amikor elvesztetted, és ki fogja igazítani a te életedet, és ott lesz, és bár ő a te urad, mégis munkatársad. Fogsz kapni valakit, aki az életét adta érted, és aki ezután is mindig olyan módon fog rád tekinteni, hogy bármilyen bajba kerülsz, akkor ő ott lesz melletted. Fogsz kapni valakit, aki szolgálni fog feléd, aki megmosta a tanítványoknak a lábát, és aki téged is tápolni fog, és segíteni fog. És fogsz kapni valakit, aki helyet készít neked. És mindezt úgy fogja tenni, hogy ezt megtanít téged, hogy ezt te is teheted, és értelme lesz az életednek. Ezért érdemes kereszténynek lenni. Ez nem jelenti azt, mint ahogy megnézted Priszka és Akvila életét, hogy nem érte őket baj, de azt jelenti, hogy egy olyan életed lehet, ami teljes. És ezt teheted. Most kérlek téged, hogy ha így vagy, hogy még nem adtad át az életedet, akkor ha most majd fogunk imádkozni, akkor gondold ezt át, hogy esetleg befogadod-e az Urat a szívedbe. Ha pedig úgy vagy, hogy már rég megtetted, de valahogy ebben a képviseletben egy kicsit meglankadtál, megfáradtál, akkor akkor mondjuk el az Úrnak, hogy Uram, mi szeretnénk ezt tenni, szeretnénk újra teljes erőnkkel téged képviselni. Persze, ezek nem nehéz dolgok, mert mindenki meg tudja tenni, de abban az értelemben nehezek, hogy néhány dologról le kell mondani az életünkbe. Néhány dolgot el kell engedni az életünkbe, oda kell menni Krisztushoz. Tegyük most ezt, amikor imádkozni fogunk. Mondjuk el az Úrnak mindazt, ami most bennünk van, ami szeretnénk neki továbbadni.